Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 25. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük meg Isten tiszteletünket, és emeljük szívünket a mi Úrunkhoz, Istenünkhöz. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem.
Hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítettem, nem nevet senki rajtam, mert szégyent nem esedeznek, azok bíromkodjanak, akik hitetlenül élnek.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a 396. dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 396. dicséretünk mindhárom versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: ébredj, bizonyságtévő lélek.
Bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak, kik bátran szólnak, csartra készek, ha híborul le, vagy ha kél a nap. Hívásod zengjen messze szerte szét, az Úrhoz gyűjtve népek seregét. Ó, bárha lángot fellobogna, s ébredne föl sok nemzet fényénél, bár sok szolga sarlót fogva, aradna, míg nem leborul az ég. Úrunk, ő robbant értvetésre néz, a munka sok, a munkás oly kevés. Útra hírnökét csapatját, és adj erőt onnan felül nekik, kik ezni a pogány se hagyják, és szerte űzik sátán seregét. Országod jöjjön el minél elébb, hirdetve szent neved dicséretét.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! És hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak soron következő tanítását, melyet a 28. úrnapjából olvasok, és amely tanítás a sákramentumaink közül az Úr vacsorájával foglalkozik. Mi módon emlékeztetés tesz bizonyossá téged az Úr szent vacsorája afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán történt egyetlen egy áldozatában és minden ő javaiban neked is részed van? Úgy, hogy Krisztus maga parancsolta nekem és minden hívőnek, hogy együnk a ma megtöretett kenyérből, és igyunk a ma pohárból az ő emlékezetére, és ehhez azt az ígéretet fűzte, hogy először az ő teste a keresztfán én érettem olyan bizonyosan megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott, amilyen bizonyosan szememmel látom, hogy az Úrnak szolgálja a kenyeret számomra megtöri, és a poharat nekem nyújtja. Tovább, hogy ő az én lelkemet a maga megtöretett testével és kiontott vérével olyan bizonyosan táplálja az örök életre, amilyen bizonyos az, hogy én az Úr szolgájának kezéből az Úrnak kenyerét és poharát, mint a Krisztus testének és vérének velem közölt bizonyos jegyeit kapom, és testi szájjal magamhoz veszem. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kiontott vérét inni? Nem csupán azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő lélekkel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem ezen kívül azt is, hogy a Krisztusban és mi bennünk egyaránt lakozó Szentlélek által egyre jobban egyesülünk az ő drágalátos testével úgy, hogy mi, ám bár ő a mennyekben van, mi pedig e földön vagyunk, az ő testéből való test és az ő csontjaiból való csont vagyunk, s miként testünk tagjait egy lélek, úgy minket is egy ugyanazon Szentlélek éltet, az örök életre és kormányoz. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyelünk. Isten igéjét Nehémiás próféta könyvéből olvasom, a 6. fejezetből, az 1. verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor hírül vitték Szamballatnak, Tóbiának, az arab Gesemnek és többi ellenségünknek, hogy fölépítettem a várfalat, és nem maradt rajta egyetlen rés sem, csak még ajtószárnyakat nem állítottam a kapukba, ezt az üzenetet küldte nekem Szanballat és Gesem. Jöjj, találkozzunk Kefirimben, az Ónó völgyben. Ők ugyanis merényletet terveztek ellenem. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel, nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbe maradna a munka, ha abba hagynám, és hozzátok mennék. Négyszer is küldtek nekem ilyen üzenetet, de én ugyanúgy feleltem nekik. Akkor Szanballat 5-ször is hasonló üzenetet küldött nekem legényével, nyílt levéllel a kezében, amelyben ez volt írva. A pogány népek között az a hír járja, és Gasmu is mondja, hogy te és a júdaiak föl akartok lázadni, ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyuk lenni. Sőt, prófétákat bíztál meg, hogy hirdessék rólad Jeruzsálemben, király van Júdában. Még a királynak is hírül vihetik ezt a szóbeszédet, ezért jöjj, és tanácskozzunk egymással. Én azonban ezt üzentem neki. Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz, csak magadtól találtad ezt ki. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták, majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készül az el. Azért te erősíts engem.
Azután elmentem Semajának, Delájá fiának, Mehétabél unokájának a házába, aki be volt zárkózva. Ezt mondta: találkozzunk az Isten házában, a templom belsejében, és zárjuk be a templom ajtóit, mert el fognak jönni, hogy meggyilkoljanak téged, mégpedig éjjel jönnek el, hogy meggyilkoljanak. Én azonban ezt feleltem: a magamfajta embernek illik-e menekülni? Az olyan ember, mint én, nem mehet be a templomba, hogy életbe maradjon. Nem megyek. Mert felismertem, hogy nem Isten küldte, hanem azért mondta rólam ezt a proféciát, mert fölbérelte Tóbiá és Szamballat. Azért bérelték föl, hogy félelmemben így cselekedjem és vétkezzem, azután rossz híremet költsék és gyalázzanak. Ne feledkezz meg, Istenem, Tóbiának és Szamballatnak a tetteiről, se Noadjá prófétanőről, se a többi prófétáról, akik meg akartak félemlíteni engem. Hisszük, hogy Isten jelen van közöttünk az ő szent lelke által, és ennek az is a jele, hogy megértjük hozzánk való személyes üzenetét. Adja az Úr, hogy mindannyian megérthessük, mit akar Isten nekünk mondani. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálát adunk te néked, mennyei édesatyánk, azért, mert a te házadban lehetünk, amely a tied, a te lelkednek, személyednek otthona, és annak a találkozásnak a helye, ahol mi megállhatunk te előtted, és jöhetünk te hozzád, mindazzal, ami a mi szívünkben van. Köszönjük te neked azt a közösséget is, amelyben láthatjuk, hogy rajtunk kívül másokat is érint a hit dolga, a te személyed, hogy másoknak is vannak problémáik, vannak kérdéseik, kéréseik, és hogy másoknak is vannak örömeik és van hálaadásuk, amelyet meg szeretnének osztani te veled, és ezért jönnek és ezért jövünk. Urunk, te vagy az, aki ismered a mi szíveinket, egész életünket, és te vagy az, aki azt tanítod és azt jelented ki magadról, hogy tudod minden dolgainkat, a nyilvánvalókat és az elrejtett dolgainkat is egyaránt. Köszönjük te neked, hogy ez az intés bennünket fölszabadít arra, hogy megálljunk a te színed előtt úgy, amint vagyunk. Taníts is erre bennünket, hogy úgy tudjunk eléd jönni, amint vagyunk. Minden képmutatás, minden önjobbítás, mindenféle önámítás nélkül hadd jöjjünk és hadd álljunk meg most is úgy a te színed előtt, amint vagyunk. Kérünk téged, szabadíts meg bennünket mindattól, ami terhel. Töröld el a mi bűneinket és vétkeinket, amelyek olyan sok szerencsétlenségnek, nyomorúságnak lettek az okaivá az életünkbe. Szabadíts meg bennünket hitetlenségeinkből. Szabadíts meg bennünket hamis képzeteinktől, és könyörülj meg rajtunk, hogy találkozásunk lehessen te veled. Köszönjük, hogy te itt vagy, köszönjük, hogy te jelen vagy. Adjad, hogy szívünk el tudjon csendesülni, meg tudjunk állni most, és oda tudjunk figyelni mindarra, amiről te beszélsz nekünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására a 378. dicséretünk első versének éneklésével készüljünk. A 378. dicséretünk így kezdődik: adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek.
Adjunk hálát mindnyájon Atya Úristennek, és mondjunk dicséretet, mi Teremtő Istenünknek, ki egybe gyűjte most minket, hogy ünnepet szenteljünk, és szent igéjével éljünk.
Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom, Isten igéjét az már olvasott szakaszból, Nehémiás próféta könyvének 6. fejezetéből, a 14. versből, ahol eképpen imádkozik Nehémiás. Ne feledkezz meg Istenem Tóbiának és Szamballatnak a tetteiről, se Noadjá prófétanőről, se a többi prófétáról, akik meg akartak félemlíteni engem. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap is Nehémiás személyéről szólt közöttünk Isten igéje Nehémiás proféta könyvének 1. szakasza alapján, és láttuk őt, így mutatta be nekünk a Szentírás, mint aki népe történetének egy nagyon nehéz időszakában, mint közbenjáró jelent meg, közbenjáróvá lett Isten és az ő honfitársai között. Nagy szükség volt erre abban az időben, hogy valaki Isten akaratát, tisztaságát, az Isten erejét képviselje, meghirdesse a nép előtt, és nagy szükség volt arra is, hogy a távolból hazatért nép elé odaálljon valaki, aki őket képviseli Isten színe előtt. Nehémiás lett az a személy, akire Isten ezt a feladatot rábízta. Ő ismerte népét, egyre nagyobb ismeretet szerzett róluk, és ismerte Istent is. Kapcsolata volt a népével, és kapcsolata volt Istennel is, és azt is láttuk őróla, hogy mélyen elkötelezett ember volt, méghozzá elkötelezett volt, hogy megoldást találjon a népe és az Isten között feszülő ellentétekre és problémákra. Mi is volt a probléma? A babiloni fogság után a perzsa babiloni birodalomból hazaengedték a zsidóságot, mindazokat, akik haza akartak térni több hullámban, és amikor ők hazatértek, ott találták Jeruzsálemet, abban az állapotban, körülbelül abban az állapotban, mint ahogy közel 100-140 évvel azelőtt a város elpusztult. Azt olvassuk róluk, hogy először a templomot építették és próbálták helyrehozni. Már ez sem nagyon tetszett az időközben oda települt más népeknek, és azután, hogy védjék a várost és védjék magukat, elkezdték volna építeni a város falat is, de hát fogytán volt az erő, fogytán volt a pénz, és sokféle egyéb dolog is, lelki és testi dolgok is akadályozták őket abban, hogy a munkának neki kezdjenek. Úgy tűnt, hogy most abban az időben, Nehémiás idejében a legnagyobb probléma az, hogy nincsen városfal és nincsen védelem. De tudjuk, mert Nehémiás és Esdrás könyve világosan leírja ezt, hogy a valóságos probléma sokkal mélyebben húzódott. Nem a városfallal volt ott igazán probléma, hanem az emberi szívekkel volt probléma. Aki elolvassa Nehémiás könyvének a soron következő fejezeteit az 1. fejezet után, az tudja azt, hogy milyen visszásságok voltak a nép között, hogyan adóztatták,
egymást, hogyan adósították el a népet, a gazdagabbak másként vették ki a részüket a társadalmi életből, mint a szegények, és ez az egész egy nagy szétszakadást, széthúzást eredményezett. Igazából Nehémiás megértette azt, hogy a problémák gyökere a szívekben van. Ezért, amikor olvasjuk Nehémiás könyvét, egyáltalán nem csodálkozunk azon, amikor egyszer csak előkerül Isten törvénye, és túl az emberi cselekvésen, amelyet Nehémiás vezetett és koordinált, egyszer csak megjelenik az Isten igéje, és a nép előtt elkezdik olvasni a törvénykönyvet. Nehémiás a látható problémákon túl, azok mögött, tudott a szívekben levő problémákról, és ezért a bajok orvoslásán fáradozott. Nem csak azért tért haza Jeruzsálembe, abból a távoli országból, ahol egy nagyon bizalmas beosztása volt, és nem volt ő egyáltalán rákényszerítve arra, hogy hazatérjen és bajlódjon a népével. Szóval nem csak azért tért haza, hogy városfalat építsen, hanem azért is hazatért, hogy Isten eszközeként, közben járójaként orvosolja népe szívének gyengeségét, népe szívének bűneit. Az ilyen embert, aki nem csak arra törekszik, és akinek nem csak az a küldetése, hogy külsőleg építsen, hanem az a küldetése és az a vállalása, hogy belső lelki tartalmakat hozzon, közvetítsen, mindig támadások érik. Nehémiás könyvének 6. fejezetében arról olvasunk, hogy miközben ő fáradozott a városért, a külső épülésért, és ezzel együtt a belső épülésért is, hogyan próbálták többször is megfélemlíteni, és eltávolítani őt attól a küldetéstől, amiért őt Isten népe elé rendelte. Ezek a megfélemlítési kísérletek emberektől származtak, de tudjuk, hogy az emberek mögött is állt egy hatalom, méghozzá az ördög, aki nem akarta azt, hogy ez a nép az Istennel való tapasztalásából, a tapasztalatok pozitívumaiból erőt merítsen, és még inkább Istenhez forduljon. Mit csinál az ördög? Megkeresi azt a személyt, aki a gyújtó személye ennek az egész ügynek, és megpróbálja ezt a szemét semlegesíteni. Megpróbálja kilőni a helyéről. Megfélemlítési kísérletek veszik kezdetüket, és nagy kérdés az, hogy Nehémiás vajon a helyén marad-e, a küldetésénél tud-e maradni ezek között a megfélemlítési kísérletek között. Kedves testvéreim, Nehémiás könyvének nagyon sok aktuális üzenete van a mai ember számára, a mi számunkra is, hiszen egy újjáépülő országnak vagyunk a lakói, és azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak körülöttünk ebben az országban, és talán mi is ezek közé tartozunk, akik arra gondolnak, hogy ha megerősítjük a falakat, ha megépülnek a városfalak, akkor minden rendben lesz. Akkor minden rendben lesz, és akkor biztonságban leszünk. Ha sikerül a gazdaságot helyre billenteni, ha lesz az embereknek elég fizetése, ha az államadósságot sikerülne valahogy felszámolni, akkor végre ránk köszöntene a jól lét. És ma nagyon sokan várják ezt a jól létet, pontosan úgy, ahogy Nehémiás idejében is sokan várták, és ebben a jól létben vetik sokan azt a bizalmukat, amely által hiszik, remélik, hogy az életük és a biztonságuk is jobb lesz. Az ember ilyen, nem csak egy nép ilyen, hanem maga az ember is ilyen, hogy az ember szereti körülbástyázni magát. bezárnia magát biztonságos falak közé, és sokat fáradozunk azon, hogy ez a biztonságunk kialakuljon. Ha Istent kivesszük a képletből, akkor a mai emberek többsége úgy nevelkedett és úgy neveltetett, hogy ezek a legfontosabb bástyák, amelyeket az embernek meg kell maga körül építeni, az egyfelől nevezhetnénk az egyiket pénznek, javaknak, amely nagyon erős bástya, mert ha pénzed van, akkor mindent el tudsz intézni, ha pénzed van, akkor nagyon sok minden a földi életben nem jelent problémát, magyarán biztonságban vagy. Nézzék meg a testvérek, hogy az emberiség nagy része az életének idejében azon fáradozik, hogy pénzt keressen. Pénzt keressen. Nem csak azt a pénzt keressük, amiből a mindennapi kenyerünket meg tudjuk vásárolni, hanem az emberiségben általában elterjedt nézet az, hogy sok pénzre van szükségünk. Sok pénzre van szükségünk. Minél több pénzre van szükségünk, és minél nagyobb a pénz vagyonunk, annál nagyobb biztonságban érezzük magunkat. Úgy szokott ez lenni, hogy az ember akkor szokott első renden kétségbe esni, amikor a pénze elkezd fogyni. Nem nagyon szokta az ember zavarni a világnak a rosszasága addig, amíg van pénze. De amikor saját pénzünk és vagyonunk elkezd fogyni, akkor általában az ember mindig kétségbe esik, és azt mondja, hogyan lesz tovább, hogyan fogok megélni. Nem zavar, hogy nincsenek barátaink, hogy nincsenek emberi kapcsolataink, amíg van pénzünk. Amikor elkezd fogyni a pénzünk, akkor az ember rögtön rájön arra, hogy hát volnának más fontos dolgok is, amikkel lehetne vagy kellene foglalkozni, de vajon hova fordulhatok? A másik ilyen dolog, amellyel ma nagyon sokat foglalkozik a világ, az egészség. Az egészség. A reklámok nagy része arról szól, hogy hogyan élhetünk egészségesen, és talán mindennél aktuálisabb az a mondás, amit mi magyarok nagyon sokat mondogatunk egymásnak, és egy hát kedves mondás egyébként, de egy féligasság, csak egészség legyen. Csak egészség legyen. Hát ezt mindenki tudja, aki egészséges, és például nincsen pénze, hogy a csak egészség legyen az egy féligasság, mert egy egészséges, szegény embernek lenni, az megint csak nem egy vonzó dolog. Vagy mondjuk egészségesnek lenni, de elválni, vagy a gyermekemmel veszekedni, vagy egyéb dolgok. Hiába van az egészség, csak az egészség meglegyen, az embernek a szíve fáj, és tönkre megy attól, hogy nem normális emberi kapcsolatokban él. De ma mindent megtesz a világ, hogy elhitesse az emberiséggel, hogy elhitesse velünk is, hogy az egészség az egy olyan fontos bástya, amelyet meg kell építeni, és amely nélkül, ha tudnélik nincsen egészség, az ember nem is ér semmit. És erről első renden talán a beteg emberek tudnának beszélni, nem mi, akik éppen egészségesek vagyunk, hanem azok, akik betegek, és átélik nap mint nap azt, hogy milyen rossz dolog betegnek lenni, mert az ember mindenhol azt érzi, hogy nincs igazán rám szükség. Sokszor még a kórházban is azt érzi az ember, ahova elmegy az egészségéért, hogy itt is terhet jelentek. Itt se érdeklek senkit. Itt is baj az, hogy én beteg vagyok. És zsörtölődnek, morognak azon, hogy engem ápolni kell. Aztán látjuk azt is, hogy egy erős bástyának gondolja a világ, egy erős kőfalnak, amelyet föl kell építeni a társ vagy család tényét. Na ebbe aztán már megoszlanak a vélemények, hogy milyen is legyen a társ, meg milyen is legyen a család, de azért még itt a mi országunkban nagyon sokan úgy élnek, hogy az élet biztonságához hozzá tartozik a képzeletükben az, hogy férjünk, feleségünk és gyermekünk van. Magyarán családunk van. Olyan emberek, akikkel összekötöttük az életünket, olyan emberek, akik tőlünk származnak. Nem véletlen, hogy nagyon sok magányos ember, mert egyre több ma a magányos ember,
És ennek nem elsőrenden csak az az oka, hogy az emberek nem akarnak férjhez menni, vagy megnősülni, hanem sokszor az az oka a magányunknak, hogy irreális elvárásokkal tekintünk körbe magunk körül, és valami olyan társat képzelünk és várunk magunknak, amely csak a képzeletben létezik, és nem a valóságban. Meg azért is vagyunk sokszor egyedül, mert kevés az olyan ember, akire rábízhatnánk magunkat. Egy nő is, meg egy férfi is elég sokat gondol arról, hogy ha már valakire azt mondom, hogy igen, és odakötöm az életemet ahhoz, az legyen felelős, legyen odaadó, szeressen engem, és nagyon sokan azért magányosok, mert nem találnak ilyet. Nem találnak ilyet. Lehet, hogy látnak maguk közül gazdagokat, de nem odaadók. Lehet, hogy találnak az emberek jó képű társat maguknak, de hát nem tud főzni. Most karikírozom ezt a dolgot, de azt hiszem, hogy mindannyian értjük. Majd találnak maguknak egy társat, de nem tud bánni a pénzzel. Kiderül róla, hogy elszórja a pénz. Hát ott, hogy kösse hozzá a másikhoz az életét? Szóval azért a társadalomban még mindig egy jó dolognak számít az, hogyha valakinek van egy biztonságos családi háttere. Van egy társa, vannak gyermekei, majd később lesznek unokái, és ez is egy biztonság érzetet ad sokaknak, lesz kire számítsak. Majd ha megöregszem, lesz, aki gondomat viseli, lesz, aki rám nyitja az ajtót. Szóval az ember igyekszik magát körülbástyázni, a világ meg elmondja nekünk, hogy mik azok a falak, amelyeket föl kellene ahhoz építeni, hogy jól létben éljünk, és az ember mindezeket elhiszi. Egyszer mondta nekem valaki, tiszteletes úr, megvan a pénz a temetésre, most már nyugodtan halok meg. Ott van a számlán a pénz a temetésemre, most már nyugodtan halok meg. Nagyon mélyen megdöbbentett ez a mondat, hogy ennek az embernek a halállal való viszonyát ez határozta meg. Hogy sikerült neki összerakni a nyugdíjából a pénzecskéjét a számlájára, hogyha meghal, akkor szép temetése legyen, és azon most már nyugodtan halok meg. És ugye az jutott eszembe, hogy és a szívvel az a mi van? Hát nem rendben, hogy meghalunk, de oda kell állni az Isten színe elé. Az rendben, hogy eltemetnek, az történik a megnyugodott testünkkel, azt eltemetik. De mi lesz a szívvel? Hogyan tovább? Testvérek, Nehémiás tudja azt, hogy építhetnek itt akármilyen várfalat. Ha a népének a szíve, az Istennel való kapcsolata nem áll helyre, akkor a legerősebb fal, az égig érő fal, a kínai nagyfal sem ér semmit. Semmit nem ér, mert akkor belülről fog ez a nép szétesni. Lehetnek jó céljaink, fáradozásaink ahhoz, hogy biztonságos falakat építsünk magunk köré, testvérek, de a baj a falakon belül marad, a szívünkbe marad, és hogyha a szív nem gyógyul meg, akkor hiába az erős falak. Azt mondja Jézus egyszer egy emberről, ez az ember azt gondolta magában, hogy a csűrjeim tele vannak, gazdag vagyok, megnyugodhatok. Azt mondja Jézus, hogy bolond ember vagy, mert ma elkérik a te lelkedet. És akkor mi lesz veled? Mi lesz veled? Lehet, hogy tele vannak a csűrjeid, de az mind itt marad. Mi lesz veled? Nehémiás túllát a láthatókon, mint igaz közben járó, és fáradozik azon, hogy a népének a szíve ott belül, a legromosabb dolgok, azok megépüljenek. És ezt a két dolgot csodálatos tapintattal és bölcsességgel egyszerre műveli. Nem az van, hogy kiáll a népe elé, és ott a szívükre beszél, és aztán azt mondja, majd egyszer megépül a várfal is, hanem építik a falat, és mindeközben az, ahogy Nehémiás közöttük van, beszél az ő népének arról, hogy milyen az, amikor valakinek a szíve rendben van. Testvéreim, úgy kell jelen lennünk nekünk keresztényeknek is, országban, családban, társadalomban, hogy építjük a falakat, de miközben épül a fal, kell, hogy az emberek azt lássák, hogy milyen az, akinek tiszta a szíve. Milyen az, akinek tiszta a szíve? Milyen az, akinek a falakon túl van Istennel rendezett kapcsolata? Félreértés ne essék, minden kereszténynek szüksége van pénzre. Jó egy kereszténynek, ha egészséges. Egy kereszténynek is szüksége van családra. De mi tudjuk azt, hogy miközben ezen fáradozunk, hogy ez meglegyen. Az elsődleges dolog mégis ott dől el a szívben. A szívben. És ezért fáradozik Nehémiás. Az ő egész élete nem csak egy külső fáradozás, hanem egy bizonyságtétel is a nép előtt arról, hogy milyen az, amikor valakinek a szíve nem romos, hanem az Istennel élő és igaz kapcsolatban van. Hát ne csodálkozzunk azon, hogy mindeközben Nehémiást folyamatos támadások érik. Mert jól tudja az ördög, hogy ezt az embert kell onnan kilőni, és akkor megfeneklik minden. Akkor megfeneklik minden. Ha ő kikerül a képből, akkor megáll minden. Így akar az ördög téged is, meg engem is kilőni. Arról a helyről, ahova Isten odaállított. A családodból, a munkahelyedről, ki akar lőni bennünket, keresztényeket, az ördög az ország életéből. Mert tudja, hogy ha kikerül Isten népe onnan, ha kikerül a hívő onnan, ha semlegesíteni lehet egy hívőt, akkor minden lelassul és megáll. Akkor az embereket el lehet hitetni azzal, hogy a falak megépülése a biztonság. Akkor az embereket el lehet hitetni azzal, hogy nem kell a szívvel igazán foglalkozni, nem kell Istennel igazán foglalkozni. A fő az, hogy az életed külső dolgai rendben legyenek. Föl vagyunk-e készülve arra, testvérek, de azt gondolom, hogy talán tapasztaljuk ezt, hogy az ördög ki akar bennünket lőni. Az ördög cél táblájává lettünk. És ezért a hívő élet, ahogyan elmondtuk ezt már Nehémiásnál is, egy fegyelmezett és elkötelezett élet kell, hogy legyen. Azt olvassuk, hogy azok az ellenségek, akik ott körülvették Jeruzsálemet, elkezdik kicsalogatni Nehémiást egy völgybe, egy olyan semleges helyre, ami nem az ő tanyájuk, meg nem is Jeruzsálemben van, és azt olvassuk, hogy négyszer is üzennek Nehémiásnak, hogy gyere ki, mert mi nekünk fontos beszédünk van veled. De Nehémiás megérti, mert használja az eszét, mert Isten bölcsességet ad neki, hogyha ő oda kimegy, akkor őt ott meg fogják gyilkolni. Meg fogják gyilkolni. És mit csinál Nehémiás? Nagyon megdöbbentő és elgondolkoztató is, testvérek. Nem megy ki. Ez a vége. Nem megy ki. Hívják, de nem megy ki. Testvérek, Isten gyermekeinek meg kell azt tanulnia ebben a világban, hogy nem minden karthúzásra kell nekünk reagálni. A világ sokszor akar tetemre hívni bennünket, és oda hívni egy ütközetre. De nem mindig kell az Isten gyermekének minden dolgot fölvennie. Én úgy érzem, hogy sokszor oda is rohanunk, ahova nem kéne. Ott is adakozunk, ahol nem kéne. Ott is ütünk, rúgunk, vágunk, ahol nem kéne. Ahol halálos veszedelem vár ránk. És ezért sokszor meg is szégyenülünk. Látjuk ugye azt a sok-sok megszégyenülést, amely abból származott, hogy elmentünk ilyen semleges helyekre küzdeni, emberekkel vitatkozni, és ez a végén alul maradtunk. Egyszerűen nem kell mindig mindent fölvenni. Vannak olyan dolgok, vannak olyan kihívások, amelyekbe Isten gyermekének nem kell belemenni. Nem kell belemenni. Egyszer a teológia alatt lelkes fiatalok kitalálták, évfolyam társaim közül is voltak néhányan, hogy olyan sok szórakozó helyen buliznak a fiatalok pénteken, szombaton este, hát segítsünk rajtuk, mert ez lehetetlen, hogy azok a gyerekek ott a szórakozó helyen nem hallanak Krisztusról. És elkezdtek diszkókba elmenni, Viktor, ott az heverőre fektessétek le a testvérünket, jó? Szóval elkezdtek elmenni szórakozó helyekre, mert úgy érsz, hogy nagy kihívás, hát nekünk menni kell, azzal a gondolattal, hogy hát majd miatt megtérítjük a fiatalokat. És azt kell mondjam, de szomorú szívvel mondom, egy nagy lebőgés lett a vége. Azon túl, hogy egy részek fiatala nem nagyon lehet Krisztusról beszélni, vagy nem is érdemes Krisztusról beszélni. Ez valahol befulladt ez a misszió ott, hogy néhány részek fiatalt haza kísértek. Akik aztán valószínűleg másnap reggel már semmire nem emlékeztek abból, hogy őket kihozta haza, meg hogy kerültek haza. Sok minden van a világban, ami lehetőségként ott van, meg kihívásként megjelenik. Tessék, mindig el kell gondolkozni azon, hogy kell lesz nekem csinálni, bele kell nekem vágni, ez az én ütközetem, én harcom, nekem kell oda menni, nekem kell beszélni, az én ügyem. Nehémiás tudta, hogy neki nem kell oda mennie. Talán ma azt mondanánk, hogy milyen jó dolog lenne meggyőzni az ellenfeleket. Oda kell menni, beszélni kell velük, meg kell őket nyerni ennek az ügynek. Nehémiás nem akarta őket megnyerni. Azt mondta, nem megyek oda. Meg fognak ölni. Meg fognak ölni. Aztán azt is látjuk, hogy jött az újabb próbálkozás. Azt tették ezek az emberek, hogy írtak egy levelet. Hát ez egy olyan kis fenyegető levél volt Nehémiásnak. Az egész szolgálatát egy kicsit megszínezték, és adtak az egész ügynek egy olyan színezetet, mintha Nehémiás, hát nem a város jólétén, a népe megnyerésén munkálkodna, hanem mintha az volna a célja, hogy lázadást szítson a birodalomban. Tudni kell azt, hogy akkoriban, ezekben a nagy birodalmakban, Asszíria, Babilon, Perzsia, nem lehetett máshogy rendet tartani, mint hogy ezekben a kis tartományokban, amilyen a zsidó tartomány is volt, voltak helytartók, felügyelők, és ott a nép élte a maga életét, fizette az adót be a birodalomnak, de ezek a népek, kis népcsoportok újból és újból megpróbáltak a birodalmakban szervezkedni. Szabadságharcoknak nevezhetjük őket, és amikor ennek híre ment, akkor ezeknek a birodalmaknak az uralkodói azonnal vérbe folytották ezeket a lázadásokat. Az egyik legsúlyosabb dolog volt, hogyha valaki ezekben a földrészeket szinte átölelő birodalmakban lázadást szított. De egy halálos bűn volt. Azt mondják Nehémiásnak az ellenfelei, hogy itt van ez a levél, benne van, hogy te falakat építesz, már csak a kapuk hiányoznak, benne van az, hogy te vezeted a népet, magyarán szólva, benne van az, hogy te itt király akarsz lenni, és a nép az úgy tekint reád, mint egy eljövendő messiásra. És ha mi akarjuk, elküldjük ezt a levelet, Nehémiás, a megfelelő helyre, és akkor majd megnézheted magadat. Nagyon elgondolkoztató, hogy Nehémiás így reagálja le ezt a dolgot, hogy megint csak nem megy el, nem esik kétségbe, hanem azt mondja, hogy én becsületes vagyok. Én becsületes vagyok. Meg akartok engem félemlíteni, írkáltok ti ilyeneket, de ennek semmi köze a valósághoz. És én tudom, hogy semmi köze a valósághoz. Ti itt le akartok engem járatni, de én igaz ember vagyok. Magyarán Nehémiás tiszta életet élt, és nem volt mit takargatnia. Ő tudta, hogyha oda kell mennie az uralkodó elé, és el kell számolni ezzel a váddal, hogy te ott mit szervezel, akkor ő nyugodt lelkiismerettel el fog tudni számolni azzal, hogy én semmit nem szervezek, én azt csinálom, amire tőled engedélyt kaptam. Mert az uralkodó őt erre följogosította. Annyit tett Nehémiás, amennyire engedélye volt. És semmi más dologba nem kezdett bele. Nem akar többé, nagyobbnál lenni, mint ami kellett, hogy ő ott legyen. Nem ragadta őt el az a hév, hogy megépültek a falak, hogy a nép engem szeret. Mert mindez, amit a levélben leírtak, igaz volt. Szerették őt az emberek, föltekintettek rá az emberek. De nem ragadta el a hév Nehémiást, hogy olyan dolgokba vágjon bele, amelyek később őt vádolni fogják. Talán meg kell nekünk is tanulni azt, testvérek, hogy olyan tiszta életet éljünk, ami miatt nem kell soha magyarázkodnunk. Nagyon sokszor kell magyarázni az életünket. Ismerik a testvérek is, ugye, hogy azt mondjuk, hogy igen, de. És már kezdjük magyarázni. Kezdjük magyarázni azt, amit csinálunk, amiben belementünk. Igen, de. Nehémiás életében nem volt igen, de, hanem azért imádkozott, hogy Isten erősítse őt meg abba, hogy tiszta életet tudjon élni. Ma a kereszténység elveszítette a tekintélyét ebben a világban, amelynek az az oka, hogy a keresztjének nagy része olyan életet él, amelyet mindig magyarázni kell. Mindig magyarázni kell. Amely nem tiszta és egyértelmű élet. Tele van az életünk csomó megalkuvással, amelyre, ha valaki rámutat, nem tudjuk máshogy kikerülni, csak úgy, hogy magyarázkodunk össze-vissza. Nehémiásnak nem kellett magyarázkodnia. Nem kellett magyarázkodnia. Egyszer valaki megkérdezte, hogy Zákeus hogy tért meg, azon túl, hogy Isten ott, vagy Jézus bement a házába. Hát mi történt ott? És erre egy lelkész azt a választotta, hogy valószínűleg csak beszélgettek. Jézus körbejárt Zákeus házába, és megkérdezte, hogy te ez micsoda? Ez hogy került ide? Te ez honnan származik ez a külföldi drága szőnyeg? És valószínűleg Zákeusnak, aki fővámszedő volt, magyarázkodnia kellett. Meg kellett magyaráznia Jézusnak, hogy hát ez egy kicsi, tudod, ez egy kis kenőpénzből lett. Ezt egy másik tevéről szedtem le, mert nagyon megtetszett, de a többit elengedtem. Csak ezt tartottam meg magamnak. Magyarázkodnia kellett. Testvérek, Isten ítélő szék előtt nem lesz magyarázkodás, és erre a keresztény embernek föl kell készülnie. Úgy kell éljük az életünket, úgy kell döntéseket hozzunk, hogy abban ne kelljen soha magyarázkodni. Minden legyen teljesen egyértelmű. Hát ilyen volt Nehémiás élete. És utoljára röviden arról szólok, hogy Nehémiást megpróbálták becserkészni, még egyházi vonalon is. Azt olvassuk, hogy volt egy ember, akihez elment Semajá, aki be volt zárkózva, elment hozzá Nehémiás, és az ember azt mondta neki, hogy ilyen kijelentésem van Nehémiás arról, hogy téged meg akarnak gyilkolni, és az az én tanácsom, hogy gyere be velem a templomba. Gyere be velem a templomba. Majd ott elrejtünk téged, majd ott vigyázunk rá, gyere be velünk a templomba. És akkor Nehémiás azt mondja, felismertem, hogy nem Isten küldte, hanem azért mondta rólam ezt a proféciát, mert fölbérelte Tóbiá és Szamballat. Azért bérelték föl, hogy félelmemben így cselekedjem, és vétkezzem, azután rossz híremet költsék, és gyalázzanak. Olyan dologra akarták Nehémiást rávenni, amire Nehémiásnak nem volt joga. A lényeg az volt, hogy ha félted az életedet, akkor majd megteszed azt, amit józanul nem tennél meg. Bejössz a templomba, oda a szentek szentjébe, ahova nem szabad bemenned, neked se, de ott biztonságban lennél, hívunk téged oda, majd mi elrejtünk. És Nehémiás rájön arra, hogy én ezt megteszem, akkor később gyalázni fognak engem, hogy megsértettem az Isten rendjét. Megsértettem a templom rendjét, és azt mondja, nem mentem el, nem ijedtem meg. Nem mondtam azt, hogy jaj, de félek, mert az életem azért az mindennél drágább, és én azt azért csak meg akarom menteni, hanem azt mondja Nehémiás, hogy kívül maradtam. Meg akartak félemlíteni, el akartak téríteni a szándékomtól, de én hűséggel megmaradtam Isten mellett. Testvérek, arról beszélünk, hogy küldetésünk van ebben a világban, mindannyiunknak, talán a legközelebbi kör, amelyben küldetésünk van, a családunk, a szeretteink, a rokonaink. Nem csak az a küldetésünk, hogy a külső várfalak építésén fáradozzunk, hogy tisztességes, normális életet éljünk, hanem az is, hogy gyógyítgassuk a szíveket, hogy megmutassuk azt, milyen tiszta szívvel élni ebben a világban. Miközben erről beszélünk, tudnunk kell, hogy az ördög mindent meg fog tenni azért, hogy kilőjön ebből bennünket. Mindent megtesz, és ez ellen sehogy máshogyan az ember nem védekezhet, csak ha tiszta szívvel és teljes hittel rábízza magát az Urára. Nem kell minden küzdelembe belemenni, jól gondoljuk át azt, hogy miről, mikor és hogyan vitatkozunk emberekkel. Nagyon fontos dolog az, hogy Isten törvényét soha ne sértsük meg, mert nincs olyan élethelyzet, amely följogosítana bennünket arra, hogy az Isten törvényét mi, akik az Isten törvényét hirdetjük, megszegjük. És igen fontos dolog az, testvéreim, hogy tiszta életet éljünk. Ma erre hívlak benneteket, hogy döntsünk amellett újra és újra, nap mint nap, hogy tiszta életet akarunk élni, amelyben nem lesz semmi olyasmi, amivét magyarázni kell. Nagy szükségünk van erre. Imádkozzunk azokért, akik ezelőtt a nép előtt járnak, amelynek mi is tagjai vagyunk, akiket körülvesz szintén az ördögnek minden támadása, hogy bajba sodorják őket, hogy tisztátalanságokra vegyék rá őket. Dolgunk érettük is imádkozni, és könyörögni azért, hogy Isten adjon tiszta szívet nekik, és adjon tiszta szívet mindannyiunknak, hogy megláthassuk az ő szabadítását, azt az épülést, amely a szívek épülése is. Amen. Énekeljünk most, kedves testvérek, a 390. dicséretünk első versét. A 390. dicséretünk első versét, amely egy hitvallás, erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy tiszta élettel jártál előttünk. Nem mentél mindenbe bele, amibe bele próbáltak téged húzni és avatni. Köszönjük te neked, hogy egyértelmű életed volt, amely nem szorult és nem szorul magyarázkodásra. Köszönjük te neked, hogy az atya rendjét soha semmivel nem sértetted meg, és így vezetett a te életed győzelemre, így lehettél nem csak igaz, tökéletes áldozattá érettünk, hanem így lehettél győztessé, feltámadottá, aki az Atya jobbján ül a mennyekben. Urunk, hadd kérjünk téged arra, hogy taníts bennünket, akik követőidnek valljuk magunkat erre az életre, adj nekünk bölcsességet a szólásra és a hallgatásra egyaránt. Könyörüljél meg rajtunk, hogy olyan életet tudjunk élni, amely nem szorul magyarázkodásra, hanem amely egyértelmű, és írd a szívünkbe, amit te törvényedet olyan módon, hogy azt soha ne sértsük meg. Urunk, kérünk, taníts bennünket a te utaidra, mert a te utaid az élet és igazság és tisztaság, és ez az, amelyen járva megépülhet a mi szívünk, és megépülhet körülöttünk is a mi egész országunk. Hadd kérjünk így mindazokért, akik a mi népünknek elöljárói, vezetői, és hadd imádkozzunk érettük, hogy adjál az ő életükbe tisztaságot, hadd tudjanak úgy élni, úgy cselekedni és úgy munkálkodni a népünk jóllétén, hogy az ne szoruljon magyarázkodásra. Urunk, védd és oltalmazd meg őket, az ördögnek minden támadása közepette, és légy segítségül azoknak, akik téged segítségül hívnak, de így taníts meg bennünket is megállni a saját helyünkön, abban a szolgálatban, amelyre hívtál és küldtél bennünket, abban a feladatban, abban a szerepkörben, amelyben pillanatnyilag benne vagyunk. Adjad, hogy hűséggel tudjunk fáradozni belső és külső épülésért. Így hadd kérjünk most téged azokért a testvéreinkért, akiknek megromlottak a családi kapcsolataik. Kérünk téged, könyörülj meg rajtuk, hogy a szívükbe nézhessenek, és megérthessék a bajok igazi forrását. Kérünk, Urunk, hogy adjál épülés családjainkban, hadd legyenek példává a mi családi otthonaink és egész családi életünk azok előtt, akik látnak bennünket. Kérünk téged mindazokért, akiknek életük fala megrendült, a szegénységbe jutottakért könyörgünk. Kérünk téged azokért, akiknek az egészsége megromlott, különösképpen is egy asszony testvérünkért kérünk, hogy állj oda mellé, és erősítsd meg őt testében, de engedd, hogy megértse azt, hogy túl a testi életünkön az életünk folytatódik, egyszer oda kell állnunk te eléd. És a lényeg és a döntő kérdés, hogy az örökké valóságban mi vár ránk. Te vagy az, aki ezt meg tudod velünk értetni. Te vagy az, aki elkötelezetté tudsz bennünket tenni. Adj a szívünkbe hitet, bizalmat, hogy ne féljünk, ne rettegjünk, hanem példát véve Nehémiástól, hadd tekintsünk mi tereád, hadd legyünk igaz tagjai annak a környezetnek, ahol vagyunk. Köszönjük, hogy meg tudsz ebben bennünket segíteni. Légy segítségül nekünk, gyülekezetnek is, hogy mindaz, ami kép itt rólunk sugárzik, hadd legyen ilyen képpé. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, egy zsoltár éneklésével, a 25. zsoltárunk második versének éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket. Egy imádság ez, amely elvezet bennünket újra az ige üzenetéhez. A 25. zsoltár második versét énekeljük. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem.